Szeretettel köszöntelek benneteket, én Vági Tóth Lilla vagyok, ez pedig a Gerilla Karrier Podcast következő adása, és itt van velem Miske Janikó, pszichológus. Szia, Anikó!
Szia, Lilla! Sziasztok!
Köszi szépen, hogy eljöttél, egy jó kis témára hívtalak. Az a mai beszélgetésünk apropója, hogy introvertált vagyok, de jó állást akarok, és itt rögtön az elején tegyük hozzá, hogy a jó állás az azt jelenti, hogy olyan állás, ami neked jó, tehát amiben jól érzed magad, amin a helyeden vagy, amiben úgy érzed, hogy megbecsülnek és kiteljesedik tőle az életed, tehát nem valami extra karrier dologra kell itt gondolni. És azt, hogy introvertált, extrovertált, azt úgy nagyjából mindenki tudja már, hogy mit jelent. Szerintem Dunát lehet rekeszteni a cikkekről, tesztekről, szeretjük kategorizálni is így az embereket, magunkat elhelyezni, viszont nagyon sok tévedés van szerintem már abban is, hogy hova soroljuk magunkat, és nagyon sok tévhit van a fogalommal kapcsolatban, és ami miatt meg nagyon szeretném, hogy beszéljünk róla, hogy nagyon sok szakember kifejezetten hátrányként éli meg, hogyha ő magát mondjuk az introvertált spektrumban helyezi el. Jó, úgyhogy oszlassuk akkor el egyenként ezeket a tévedéseket. Nézzük először is a fogalommal, hogy érdemes egy tesztet csinálni, mit jelent az, hogy introvertált valaki, mi az a jel, amire figyeljünk, és ami alapján el tudjuk könnyen dönteni, hogy inkább ez, vagy inkább az.
Azt gondolom, hogy az, aki valaha érezte azt, hogy vele valami baj van, akkor el szoktuk kezdeni keresni, hogy na de mi a baj velem. És például erre tökéletes lehet akár mondjuk egy ilyen tesztnek az elvégzése, hogy lássam azt, hogy én, ez nem egy fekete-fehér dolog, hogy vagy extrovertált vagyok, vagy introvertált vagyok, hanem ez egy ilyen skála, amelynek valamely pontján elhelyezkedem. És akkor, hogyha kitöltünk egy ilyen tesztet, akkor nagyon sokszor lehet az a felismerésünk azért, hogy oké, akkor velem nincsen baj, de hogy így be tudtam magamat valahova sorolni, egy picit úgy megértést kaptam saját magammal kapcsolatban. És onnantól kezdve már nem azt nézem, hogy mi a baj velem, hanem mit tudok ezzel a helyzettel egyáltalán kezdeni. Ami miatt úgy érezheti valaki, hogy ha ő introvertált, akkor vele baj van, mert most egy picit azért olyan világot élünk, amiből azt lehet látni, hogy az extrovertáltabbaknak áll a világ, mert hogy ők azok, akik ott vannak, jelen vannak, szerepelnek, most már mindenkinek ott van a mobiltelefon a kezében, bárki csinálhat bármilyen műsort is, akár úgymond idézőjelbe téve, és hogy azt gondoljuk, hogy ha mi erre nem vagyunk képesek, akkor esélyünk sincs a mai világban, hogy boldoguljunk. Alapvetően, hogy az extrovertáltságnál, talán amiről egy könnyebben így fel lehet ismerni, hogy ki hova tartozik, az extrovertáltak azok, akik nagyon szeretnek kapcsolódni másokkal, nagyon szeretik azokat az összejöveteket, ahol emberekkel lehetnek, beszélgethetnek, és sokszor, amikor ők szeretnének feltöltődni, ők azok, akik felhívnak valakit, találkoznak valakivel. Ezek azok a típusú emberek, akik mondjuk munka után nem hazamennek, hanem akkor üljünk be még valahova, a jóga óra után is még akkor mi lenne, ha innánk egy kávét, vagy egy teát este. Ezzel szemben viszont, hogyha valaki egy introvertáltabb típus, már azt lehet látni, hogy neki ideje, vagy szüksége van arra, hogy egyedül legyen. Egy olyan időre és olyan térre, amikor senki nincsen körülötte, amikor neki nem kell másokkal kapcsolódnia, nem kell odafigyelni a másik emberre, mert ezek a típusú emberek nagyon sokszor érzik azt, hogy lemerülnek, leviszi az energiaszintjüket az, hogyha másokkal kell kommunikálni. Ők azok, akik például, hogyha mondjuk ebédszünet van, nem biztos, hogy csatlakoznak a többiekhez, hogy elmenjenek ebédelni, de nem azért, mert bármi baj van vele, de mondjuk előtte, gondolj bele, hogy volt 3 meeting, amit folyamatosan beszélni kellett, reflektálni kellett a másikra, és egyszerűen neki szüksége van arra, most kicsit úgy mindenki eltűnjön körülötte, és egy kicsit úgy magára tudjon figyelni, egy kicsit csönd legyen, le tudjon nyugodni, és ne kelljen kiadnia energiát, és így tudja belülről ezt az energiát visszanyerni. És egyikféle verzióval sincs semmiféle gond. Ha tudjuk, hogy milyenek vagyunk, akkor viszont onnantól kezdve ezt el tudjuk kezdeni a saját előnyünkre használni. És szerintem annak, hogy valahova be tudom magamat sorolni, ez jó, hogyha az előnye. És nyilván az soha nem lesz jó, hogyha viszont eljutunk oda a pontra, hogy ezt egyfajta kifogásként használjuk, és ilyen kártyaként így felmutatjuk, hogy jaj, hát én azért nem, mert én így introvertált vagyok, mert az már megint egyfajta korlát lesz számunkra.
És Majd fogunk beszélgetni az előnyök hátrányokról, de azért azt kimondhatjuk, hogy ezt a legtöbb introvertált egy hátránynak éli meg a munkában kifejezetten. Ugye gondolom azok hallgatnak főleg, vagy néznek minket, akik azt tapasztalják, hogy azért mégiscsak az munkahelyen azok érvényesülnek, azok vezetők, akik extrovertáltak, aki a dohányosokhoz csatlakozik, és tud csacsogni az előbb jut információkhoz, annak könnyebb az útja, ez igaz, vagy ezt belebeszéljük igazából abba, amiért ez nekünk nehézség, hogy mi nem tudunk extrovertáltként kapcsolódni másokhoz.
Azt gondolom, hogy valami fajta alapja mindenféleképpen van. Ha csak arra gondolunk, hogy egy állásinterjún is ugye nagyon fontos, hogy amikor elmegyünk állásinterjúra, akkor annak ne az legyen a hangulata, hogy úgy kell minden szót kihúzni belőlünk, és azért egy introvertált ember lehet, hogy kevésbé hosszasan fejti ki a véleményét, kevésbé interaktív, lehet, hogy már ahogy megérkezik, nem kezd el kapcsolódni abban a helyzetben, már pedig azért a szimpátia szempontjában ennek igenis van szerepe. Ennek azért van valami fajta alapja, de hogy én azt gondolom, hogy nem az a megoldás ilyenkor, hogy oké, eldöntöttem, hogy ilyen vagyok, és akkor inkább le is tegyek arról, hogy nekem legyen egy jó ellensom akár, vagy ezt fenn is tudjam tartani, hanem egyszerűen, ha tudom, hogy hogyan működök, akkor igen, ebbe a részébe nekem több energiát kell beletenni. Akár mondjuk egy állásinterjú kapcsán is, nagyon fontos például, hogy a hangulatomat mondjuk akár egy magasabb szintre hozni, amikor megyek egy állásinterjún, amitől egy picit nyitottabb vagyok. Vagy egyáltalán, hogy tudjam azokat a módszereket, ami alapján lehet, hogy nem vagyok egy csacsogós, de tudom azt, hogy igenis nagyon fontos, hogy kapcsolódjak, és amikor odaérkezem, és mondjuk a recepción fogad valaki, akkor tudom azt, hogy fel kell neki tennem 2-3 kérdést, milyen régóta vagytok ebben az irodában, milyen szép az iroda, bármilyen, ez a kis csicset, aminek semmiféle jelentősége nincsen, csak hogy legyen a fejemben 2-3 ilyen mondat, amit tudok használni. Nyilván ez egy picit a komfortzónámon kívül lesz introvertáltként, mert nem biztos, hogy neki elnék beszélgetni, viszont mégis hozza azt a minimumot, ami által meg saját magamat azért jobb pozícióba tudom helyezni.
Uh-huh. Említetted az állásinterjút, és ugye te a pszichológusi karrier előtt a munkaerő kiválasztásban kezdted a pályafutásodat, tehát nagyon sok önéletrajz fordult meg a kezeid között, és nagyon sok állásinterjút is csináltál. Mit gondolsz, érdemes az állásinterjún jelezni valahogy, hogy te introvertált típus vagy, hogy ezzel legyenek tisztában, vagy ennek kapcsán valahogy az előnyeidet egy kicsit úgy felsorakoztatni, hogy érdemes állásinterjúra készülni introvertáltként?
Azt gondolom, hogy mindenféleképpen bele lehet nagyon egyszerűen bármilyen válaszba igazából szülni azt, hogy introvertált vagy. Ami miatt kifejezetten ajánlom és érdemes, egyrészt el tudják helyezni a túloldalon is, hogy azt, amit megtapasztalnak tőled, annak mi az oka, és nem az lesz, hogy jó, hát ez olyan fura, vagy bármi ilyesmi, hanem úgy értik a te működésmódodat, nagy valószínűséggel tisztában lesznek ezekkel a fogalmakkal. Másrészt, ami miatt, magad miatt nagyon jó, hogyha ezt kimondod, mert az a stressz, hogy ezt neked rejtegetned kell, az lejön ebben a pillanatban. Én sokszor szoktam azt is ajánlani, hogyha akár nagyon izgulsz egy szituációban, azt is nyugodtan mondd ki, mert ugyan sokszor azt akarjuk, hogy úgy látszódjon, hogy hú, én mennyire tökéletesen magabiztos vagyok, közben meg attól félek, hogy úristen, mikor fogok valamit rosszul mondani, botlik meg a nyelvem, vagy hosszabb szünetet tartok, mert nem jut éppen valami eszembe, és az, hogy ezt elfedjem, ezeket a dolgokat, meg azt, hogy stresszelek, az sokkal stresszesebbé fog tenni. Viszont, hogyha ezt kirakom így az asztalra, akkor a másik is sokkal megértőbb lesz, és akkor nincs mit eltüntetnem, nem kell valamit így elrejtenem a másikkel. Úgyhogy mindenféleképpen azt gondolom, ezt így érdemes bármikor így beleszülni egy-egy válaszba.
Uh-huh. Meg mi is azt tanítjuk az embereknek, hogy az előnyeiket mutassák be, ugye már az önéletrajzba, és az állásinterjún pedig ezt folytatva, viszont az a tapasztalatom, hogy introvertáltként nagyon nehéz ezekre az előnyökre fókuszálni, inkább a negatívumokat fogjuk meg a karakterből. Szedjük már össze segítségképp az embereknek, hogy mi az, amit introvertáltként előnyként tud ő magának felsorolni. pár dolgot.
Pont azért, mert hogy szeret valaki egyedül lenni, szereti ezt az én időt, sokkal jobban el tud mélyedni. Még ugye valaki, aki extrovertáltabb, sokkal könnyebben elmegy a figyelme, kevésbé tud elmélyülni, nem szeret annyira hosszasan foglalkozni valamivel, mert elveszti mondjuk hamarabb az érdeklődését akár. Viszont ugye introvertáltként szívesen töltök vele időt, rászánom magamat, többet kutatok akár mondjuk az adott témában, el tudok sokkal inkább benne mélyülni, tehát egyfajta, akár lehet, hogy még az analitikus gondolkodása is valakinek sokkal erősebb introvertáltként. Tehát, hogy ezek mind-mind szerintem nagyon fontos dolgok, és az is fontos talán, hogy nem azt jelenti, hogy ha én introvertált vagyok, akkor nekem nincs lehetőségem mondjuk akár értékesítőként boldogulni. Tehát, hogy szerintem ezt felejtsük el, pont azért, mert hogy ma már annyiféle csatorna van, amin keresztül lehet eljutni másokhoz, hogy simán lehetséges, hogy van valaki, aki... Tehát azt gondoljuk, hogy mondjuk előadni csak egy extrovertált adhat elő. Én is inkább az introvertáltabb spektrum felé megyek. Ettől függetlenül volt, hogy 300 embernek adtam elő személyesen. Nyilván nem lenne komfortos minden héten egy ilyen típusú előadást tartani, viszont ezzel szemben van zárt Facebook csoportom, ahol már, nem tudom, legalább 200 élő videót csináltam, ami ugye sokkal komfortosabb, mert ott van előttünk egy videó, tudom, hogy mit szeretnék mondani. Nyilván, hogyha van interakció, az még teljesen belefér, de az ember mégsem érzi azt, hogy úgy leszívja az energiáját, mint hogyha esetleg ott el kell menni és élőben részt kell venni egy-egy ilyen alkalommal. Tehát, hogy azt is megkereshetjük, hogy introvertáltként ennek az adott dolognak van egy olyan formája, ami inkább nekünk való, amiben inkább jól tudjuk magunkat érezni.
De azért a pályaorientációnál érdemes ezzel tisztában lenni, tehát mondjuk egy elemző, extrovertált elemző nem biztos, hogy jól fogja érezni magát az adott pozícióban. Tehát azért ezt erre érdemes figyelni, hogy hiába, tehát amikor mondjuk, ugye mi is mondjuk a karrierhack módszer kapcsán, hogy keresd meg azokat a trendeket, azokat a modern szakmákat, ugye, ahol nagy a kereslet, ahova könnyen át tudsz menni, megbecsülnek, jól fogsz keresni, de azért nem kell mindenkinek mondjuk Power BI tanulni, meg elemzőnek lenni, hogyha valaki egy extrém extrovertált, vagy egy nagyon erősen extrovertált egyéniség, az menjen mondjuk online marketing felé. Tehát, hogy meg lehet találni, de azért ne szuszakoljuk bele magunkat egy útba. Amit mondtál, abból nagyon erősen kihallottam, hogy ez a szereplési dolog, ez az embereknél egy ilyen, nem tudom, egy ilyen nagyon-nagyon fontos mondanat, hogy én nem szeretek előadni, én nem szeretek emberek elé kiállni, és szeretjük összekeverni, szerintem legalábbis az introvertáltságot a félénkséggel, bizonytalansággal, tehát ilyen önbizalom jellegű dolgokkal. Azért tegyünk különbséget, gondolom, hogy van közte erős különbség, hogy egy introvertált is lehet bátor, és egy extrovertált is lehet félénk bizonyos helyzetekben.
Így van, meg nyilvánvalóan az, hogy félénk vagyok, azért valahol az az önbecsüléssel, önbizalom kérdésével is abszolút összefügg. Ugye sokszor, akik mondjuk introvertáltak, bekerülnek egy új társaságba, és bántja őket az, hogy ők nem tudnak annyira részt venni azokban a beszélgetésekben, vagy nem tudnak egy társaságnak a középpontjává válni. És azt gondolom, hogy ennek az egésznek a kulcsa az, hogy el tudom-e fogadni magamat olyannak, amilyen én vagyok. Tehát én is az a típus vagyok, aki, hogyha bekerül egy új ilyen jellegű helyzetbe, én a megfigyelő állásponton vagyok. Először felmérem a terepet, megnézem, hogy milyen dinamikák vannak, és én ebben tök jól vagyok. Tehát, hogy én nem várom el magamtól, hogy szerepeljek, vagy hogy kapcsolódjak, nem bántom magamat amiatt, hogy most miért nem szólaltam meg többet, miért nem ütöttem le egy poént, vagy miért nem tudtam poénosabb lenni egy adott helyzetben. És azt gondolom, hogy ez például abszolút egy introvertáltnak is ad egyfajta magabiztosságot, mert hogy jól érzed magad abban a szerepben, és nem vársz magadtól sem olyan irre és elvárások elé nem teszed magadat, amit egyébként sem tudsz teljesíteni. Nyilván az a fajta félénkség az akkor jöhet elő, amikor valami irre és elvárásunk van magunkkal szemben, hogy nem így kellett volna viselkednünk egy ilyen helyzetben. Tehát ilyenek vagyunk, tehát, hogy fogadjuk el ezt, és ebből hozzuk ki a legtöbbet. És igen, hiába van egy extrovertáltban is ott az igény, hogy kapcsolódjon másokhoz, de hogyha az önbizalma és a magabiztossága az nem ott tart, hogy az önbecsülése alacsony, akkor az is vissza fogja őt vetni, hogy ő meg tudjon nyilvánulni, és olyan minőségben tudjon kapcsolódni, ami egyébként, hogyha ez rendben lenne, akkor meg tudna történni.
És mi van akkor, hogyha mondjuk egy értékelésen megkapjuk a vezetőnktől, hogy minden nagyon jó, te egy szuperember vagy, de kicsit introvertált, egy picit próbál jobban belevonódni itt a közösségi életbe. Erre mi a jó válasz? Mert általában az ember ilyenkor csak így néz, hogy hát oké, de most akkor én, most akkor erre mit mondjak? Hát ilyen vagyok, és ez mégis baj. Legyen erre egy kész válaszunk, hogy itt is megint ugye, hogy az előnyöket, hogy igen, én ez vagyok, próbálok ezen dolgozni, de közben meg nézd már meg azt is, hogy ezek meg mennyire fontosak, és a munkám meg a csapathoz hozzáadnak.
Én mindenféleképpen tennék fel kérdéseket ebben az esetben, hogyha kapnék egy ilyen visszajelzést, hogy konkrétan mik azok a helyzetek, ahol ez negatívumként jelent meg a csoportnak a szempontjából. Hol lenne igény erre? Tehát, hogy tényleg arra lenne igény, hogy egyébként a kötetlenebb helyzetekben többet jelen legyek, vagy esetleg a munka kapcsán, a munka folyamatokban van olyan rész, ahol szükség lenne ahhoz, hogy én többet kapcsolódjak. Tehát mindenféleképpen érdemes ezt részletesebben átbeszélni, hogy miről van szó. És ennek mentén megbeszélni azt, hogy mi az, ami számomra is vállalható. Tehát, hogyha tegyük föl, minden egyes hónapban szokott lenni mondjuk a cégünk szervez borkóstolót, de én soha nem megyek el, akkor az lehet, hogy problémát jelent. És ha kapok egy ilyen visszajelzést, akkor nyilván nem az a megoldás, hogy akkor minden egyes alkalommal ott legyek, de hogy akkor tudok már ott egy picit rangsorolni, és azt mondom, hogy igen, azért fontos, hogy évente mondjuk kétszer jelen tudjak lenni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen egészséges alkú, amiben én is jól tudom magamat érezni, mert nem csak akkor nem fog tudni beilleszkedni abba az adott közegbe, hogyha kivonom magamat, és nem kapcsolódok többet, hanem akkor sem, hogyha többet teszek bele, mint amiben jól érezni magam, mert nem fogom magamat jól érezni. Tehát, hogy érdemes egyfajta fenntartható egyensúlyt ezzel kapcsolatban megtalálni.
Hát igen, az az egyensúly állapot, ez elég nehéz. Tegyük fel, volt már olyan munkahelyem, ahol elemzőkkel dolgoztam együtt. Hát ők azért tipikusan inkább az introvertált vonalat képviselik, és az egyik srác váltott, és meséli, hogy azért jön el egy nagyon jó álommunkából gyakorlatilag, nagyon rövid idő után, mert egy olyan csapatba került be, ahol gyakorlatilag ilyen extra-extrovertált emberek vették körül, és ő egyszerűen nem bírt azzal mit kezdeni, hogy leült a gépéhez, a kis munkamenetét próbálta tartani, dolgozott, és megérkeztek, mesélték a napjukat az emberek, veled mi van, és ez egy fél délelőtt ezzel telt, hogy mi van akkor, ha egy csapatban mondjuk ez, tényleg megvan az álommunka, és egy ilyen van, érdemes ezen erőlködni, hogy ezt jelezni, vagy nem tudom, mit lehet ilyenkor csinálni, vagy ez egy bukta helyzet.
Én azt gondolom, hogy mindig érdemes megnézni, hogy van-e bármilyen lehetőség. Értem ez alatt azt, hogy például akkor home office, abból többet kérni. Tehát, hogy megint csak tudunk egyfajta egészségesebb egyensúly felé, számunkra egészségesebb egyensúly felé elindulni, és lehet ilyen próbát is, hogy oké, hogy ez mondjuk nem bevett dolog például, de hogy ha látszik az, hogy te elkötelezett vagy a cég irányába, és egyébként nagyon tetszik az a fajta értékrend, amit a cég képvisel, szereted azt a munkát, amit el kell végezned, de hogy van egy ilyen jellegű dolog a te működésmódodban, akkor fel is ajánlhatod akár azt is, hogy nézzük meg egy hónapon keresztül mondjuk a teljesítményet, hogy arra van-e bármilyen hatással, hogyha mondjuk kevesebb időt vagy bent, és többet töltesz home office-ban. Nyilvánvalóan valahol erre lesz lehetőség, talán most már, hogy egy kicsit így megtapasztaltuk az elmúlt időszakot, nyitottabbak a cégek ezzel kapcsolatban, hogy itt azért azt kell látni, hogy a mérlegelésnél mindig azt is meg szokták nézni, hogy viszont a többieknél ez milyen hatással van a munkamorálra, hogy lehet-e ilyen egyéni díleket kötni egyáltalán. Én egyébként azt gondolom, hogy sokszor ez szerencsés lenne, ha lehetne egyéni díleket kötni, és azért ez a fajta személyre szabottság, akár az orvoslásban, akár az oktatásban, és miért ne akár mondjuk ezeken a szinteken is megjelenhetne, hogy mindenki a lehető legjobb módon tudja érezni magát mondjuk egy-egy közösségben. de azért az biztos, hogy azért, hogyha ott van egy olyan kollektív, meg egy olyan közösségi kultúra, amiben ez nagyon nem illeszthető bele, akkor az hosszú távon nem fog igazából működni. Szóval összetett.
És mi a helyzet a vezetővé válás? Ugye a vezetőkről általában az a prekoncepció, hogy ők inkább az extrovertált személyiségek. Ez is egy tévhit, hogy introvertáltból nem lehet vezető, vagy nem lehet jó vezető? Ugye van különbség a kettő közt is.
Ez egy érdekes felvetés, mert nekem nincs ilyen prekoncepcióm. Te miért gondolod azt, hogy inkább extrovertáltak a vezetők?
Hát pont ezért, mert ugye kell, hogy az emberekkel tudjon kapcsolatokat kiépíteni, ez könnyen menjen, ki kell állni, motiválni embereket, tehát hogy olyan nincs, hogy most én nekem ez nincs kedvem, inkább így befelé húzódok, és akkor, tehát egy csapatot folyamatosan kell vezetni, folyamatosan kell velük törődni, és ez lehet, akinek ez sok, aki ebben nagyon elfárad, azt szerintem nem egy fenntartható dolog, ezt gondolnám én.
Attól függ, hogy milyen típusú vezetőről beszélünk. Egyrészt, hogy a vezetési stílusok is, különböző vezetési stílusok vannak, és akár extrovertált, akár introvertált valaki, érdemes megtalálni azt a vezetési stílust, ami neki működni szokott. Azt, hogy valakit motiválni, azért ne gondoljuk azt, hogy ezt motivációs előadáson keresztül lehetséges valakit csak motiválni. Tehát, hogy akkor, amikor arról van szó, hogy beszélgetek a csapatomnak a tagjaival, és átbeszéljük akár az elképzeléseiket, a terveiket mondjuk akár az adott évre, mi az, ami változtatni szeretne, mi az, amiről azt érzi, hogy ez egy fontos eredmény volt, és sokszor például ezek egy az egyben történő beszélgetések szoktak lenni. Tehát, hogy én azt gondolom, nagyon sok lehetőség van egy introvertáltnak is, hogy jól tudjon működni egy ilyen vezetői szerepben, hogyha olyan típusú vezetőről beszélünk, akinek nem kell ott lenni folyamatosan együtt a frontvonalban, és együtt véghez vinni azokat az adott feladatokat. Ugye nagyon sokszor az történik, amikor mondjuk akár valaki egy értékesítési csoportvezető lesz, akkor is kevesebb lesz az értékesítési feladatkör, ami mondjuk azt igényelné, hogy folyamatosan emberekkel kapcsolatot tart, és ez egy csomó adminisztráció, meg olyan dolog, amely nem annyira szexi, például ezért nagyon sokan nem szeretik ezt. Tehát nagyon sokan vannak, akik azért nem vállalnak egy vezetői pozíciót, mert pont azt a részt veszik ki, amit ők megélveznek. Tehát, hogy én ezt abszolút nem érzem, és bennem nem is volt sohasem egy ilyen prekoncepció ezzel kapcsolatban, hogy inkább csak extrovertált lehet az, aki vezető lehet, mert persze lehet, hogy akár össze kell foglalni egy-egy évvégi zárás alkalmával, akár mondjuk az eredményeket, de hát azt is ki lehet mondjuk adni valakinek, hogy elkészítjük közösen mondjuk a prezentációt, és nem én fogom prezentálni, hanem valamelyik kolléga fogja prezentálni, aki alkalmasabb erre a szerepkörre. Úgyhogy én ebben egyetlen semmilyen ellentmondást nem látok igazából.
És eljutni addig, hogy vezető legyél? Én amikor készültem, azért jó pár híres emberről kiderült így a cikkek kapcsán, hogy introvertáltak, és sose gondolnád, tehát mondjuk egy Bill Gates, egy Elon Musk, vagy akár egy Audrey Hepburn, aki színésznő, tehát tényleg a reflektor fényben van, őróluk nem gondolnád, hogy introvertáltak, de mondjuk azt gondolnám, hogy vezetővé válni introvertáltan, ez egy nagy kihívás. Tehát oké, hogy lehet valaki jó vezető, de hogy nehezebb az az út.
De ez picit olyan, mintha azt mondanád, hogy aki introvertáltabb, az kevésbé ambiciózus, de hogy ilyen szerintem nincsen. Tehát attól, mert introvertált vagyok, nekem lehetnek abszolút ambícióim, ez a kettő nem zárja ki egymást. Ez szerintem ambíció kérdés, hogy van-e valakinek arra igénye, hogy egy vezetői szerepbe bekerüljön, hiszen annyi mindent meg kell tanulni egyébként is, mikor vezetői szerepbe kerülünk be, a vezetői stílusra is rá kell érezni, azt is meg kell tanulni, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy vezessük az embereket. Úgyhogy én valahogy nem érzem azt, hogy ez ilyen extra kihívás lenne.
Ez nagyon jó, és én egyetértek. Sokan szerintem ebbe beleragadnak, hogy nekik ez nem való, és emiatt. De ez tök jó, hogy ezt tisztáztuk, hogy nincs a kettőnek igazából köze, ezt inkább építsük le magunkba.
Szoktam ilyenkor azt ajánlani, hogyha valakinek van egy ilyen gondolata, hogy kezd el kicsit végig gondolni ezt, hogy miért gondolom én ezt, és sokkal jobb kérdés, hogy mi a bizonyítékom erre, hogy ez így van. Uh-huh. Tehát nagyon sokszor arról van, hogy egyszerűen csak információ hiányunk van. Tehát, hogyha azt érzem, hogy ez a kettő kizárja egymást, akkor kicsit gondolkodjak el, hogy de én miért gondolom azt, és lehet, hogy az lesz, mert volt egy főnököm, aki introvertált volt, és pocsék főnök volt, és már rögtön egyenlőséggel tettem az introvertált meg a főnök és vezető szerep között, közben csak egy rossz tapasztalat volt, ami sajnos ugye sokkal súlyozottabban belénk íródik, és fogadjuk el valóságként, miközben, hogyha tényleg akár megnéznék egy kutatást, kíváncsi, megnéznék egy kutatást akkor, hogy csináltak olyan kutatást, hogy például a vezetőknek hány százaléka extrovertált és introvertált. Mert akkor onnantól kezdve már van valami visszajelzésem, de ha bennem ott van az ambíció arra, hogy tovább lépjek, vagy ilyen szerepbe kerüljek, akkor azt gondolom, hogy maga a tény, hogy én introvertált vagyok, nem fog ebben megakadályozni.
De nem lehet, hogy ez az iskolából jön már. Tehát azért azt valljuk be, hogy már aki az iskolában nem a jelentkezősebb, nem a bátrabb, nem a társaság közepe, ő valahogy úgy beépíti a személyiségbe, hogy hát én nem én vagyok a legnépszerűbb, nem én vagyok a vezéregyéniség, és hogy ezt cipeljük magunkkal, ugye mindenki szereti a jelentkezős, nyüzsgősebb gyerekeket, tanárnénik is, és a diáktársak is, és hogy ez így szépen így, ezt így pakolgatjuk magunkra, hogy soha nem én vagyok az érdekes, van egy ilyen képzete szerintem az introvertáltaknak, uh-huh. hogy én rám nem kíváncsiak úgy, és akkor ebből jön az, hogy én nem vagyok alkalmas bizonyos dolgokra.
Ha ez a megélése, de nagyon érdekes, saját személyes tapasztalat, ugye, mint ahogy mondtam, én is inkább introvertálta vagyok, de például mindig én szedtem az osztálypénzt, tehát az ilyen fontos szerepeket ennek ellenére én kaptam meg annak idején általános iskolába, úgyhogy benne megint csak emiatt nem volt semmi ilyen fajta prekoncepció ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ezt is érdemes megnézni, hogy igen, hogy ez a saját élettörténetemből jön egyáltalán, és akkor ennek mi a valóság alapja, vagy egész egyszerűen nem biztos, hogy azokat az objektív következtetéseket vontam le, ami megállja a helyét, és már pedig nyilván mindig szubjektív következtetéseket vonunk le ezzel kapcsolatban, de nagyon sokszor van, hogy ugyanazt a helyzetet 55-féleképpen látjuk. És ilyenkor szoktam azt mondani, hogy érdemes úgymond átkeretezni ezeket a régi történeteket, és keresni egy olyan nézőpontot, szempontot, ami megerősít engem inkább, és nem elveszi az erőmet, mert ugye ezek mind-mind elveszik az erőnket, amikor ilyen negatív hitrendszereink és gátó hitrendszereink vannak saját magunkról.
Beszéltünk csak csapatkérdés, ugye itt szóba került az, hogyha bekerülsz egy csapatba, ami esetleg nem passzol annyira a te személyiségtípusodhoz, hogy azzal lehet azért valamit kezdeni, legalábbis érdemes megpróbálni, de mondjuk egy vezetőnek feladata-e figyelni arra, hogy a csapatában introvertáltak, extrovertáltak vannak-e, ők hogy tudnak együtt dolgozni, vagy tovább menve van-e arra esetleg valami kutatás vagy megfigyelés, hogy az a csapat jobb, ahol van ez is, az is. Mert hogy mondjuk azt gondolnám, hogy ahol nagyon sok az extrovertált, ott lehetnek akár erős konfliktusok is, meg úgy lehetnek összerezzülések. Pont emiatt nagyobb amplitudok miatt, amit az extrovertáltak jobban átélnek.
Olyan kutatás volt, és azt megtapasztalták, meg bebizonyították, hogy azok a csoportok, amik homogének, tehát ahol nagyon sok a hasonló egyed, azok kevésbé teljesítenek jól, mint azok a csoportok, amik heterogének, ahol sokkal nagyobb a változékonyság és a változatosság. Tehát ez mindenféleképpen egy hozzáadott érték, hogyha színesebb és többfélék vagyunk. Úgyhogy ez egy tévhit, ez pont olyan, mint hogy arra is volt, hogy a kutatás annak idején, hogy azt gondolták, hogy az optimistábbak, azok jobban teljesítenek, és azoknál a cégeknél, ahol inkább optimisták voltak, nem volt jobb a teljesítmény, mert hogy sokszor nem annyira a realitást követték le ezek az optimista elvárások, és nem hoztak annyira jó döntéseket bizonyos helyzetekben. Uh-huh. Úgyhogy ez teljesen fals út azt gondolni, hogy az a jó, hogyha totális egyformaság van, vagy nagyon nagy egyformaság van. Én azt gondolom, hogy egy vezetőnek egyébként érdemes ezekre a dolgokra figyelni, mint ahogy arra is érdemes figyelni, hogy a motiválásnál is nem vagyunk egyformák. Mindenkit másképpen is máshogy lehet motiválni, hiszen más az a drive, miatt egyáltalán ott vagyunk, mert valaki azért dolgozik, mert meg akarja magát való megvalósítani. Valaki azért, mert szeret folyamatosan komfortzónán kívül lenni. Valakinek az a fontos, hogy megvan a valahova tartozásnak az érzése és az élménye. Valakinek egyfajta érzelmi biztonságot ad az a közeg. Van, akinek az anyagi biztonságot adja meg. És most csak egy pár dolgot soroltam fel, és már lehet látni, hogyha én vezetőként ezt fel tudom mérni, és megint az jön, hogy talán egy introvertált talán jobban el tud ezekben mélyülni, és a mélyére menni ezeknek a dolgoknak, és az is azt bizonyítja, hogy abszolút meg tudja állni a helyét, akkor ugye sokkal jobban fogom tudni vezetni a csapatomat, mert tudom azt, hogy kinek mit kell ahhoz mondanom, vagy milyen típusú ösztönzőket kell adnom ahhoz, hogy motivált legyen arra, hogy jól teljesítsen egy adott munkakörben.
És lehet az, hogy mondjuk ez a skálán, ahol vagyunk, én mondjuk én is valahol a középtájon helyezkedem el szerintem, kicsit az intróba hajolva. Lehet-e az, hogy mondjuk ez egy viszonylagos dologgá tud válni, tehát bekerül az ember egy csapatba, és nagyon sok az introvertált, de nála jóval introvertáltabb, akkor ez pont az ellenkező irányba löki, hiszen ugye akkor az emberben van egy ilyen, mégiscsak beszélgetést kéne kezdeményezni, mégiscsak valahogy kell, hogy kapcsolódjunk egymáshoz csapaton belül, hogy lehet ezen a skálán magunkhoz képest mozogni. Tehát ez egy ilyen szituatív dolog-e, vagy ez egy fix, stabil pozíció. Tehát én ennyire vagyok introvertált, és akárkikkel kerülök össze, én ennyire leszek és maradok.
Az a része biztos, hogy nem fog megváltozni, hogyha te abból tudsz feltöltődni, hogy egyedül vagy, nem bármilyen közegbe kerülsz be, hirtelen nem lesz arra igény, nem arra lesz igényed, hogy másokkal együtt legyél, mert az fog téged feltölteni. Tehát, hogy ez biztos, hogy nem fog megváltozni csak attól, mert hogy más közegben vagy benne. Nyilván lehet, hogy valahol érezheted azt, hogy neked mondjuk ennél több interakcióra van szükséged, mint abban az adott közegben, az jellemző, de hogy ugye akkor itt a kontextus mentén fog változni az, hogy te a skálán hol helyezkedsz el igazából, de hogy az a nagyon mélyén lévő dolog azért az nem fog megváltozni.
És akkor lehet, hogy az kerekedik ki belőle, hogy nem tudod miért, de valamilyen fáraszt az a munka, rosszul vagy tőle, és igazából szereted, amit csinálsz, csak hogy van egy ilyen szerep. Tehát én ezt tapasztalom, hogy oda-vissza, tehát hogy aki mondjuk extrovertált, és bekerül egy nagyobb amplitúdójú extrovertált társaságába, visszavesz, és azt mondanád rá, hogy hát ő nem is extrovertált, hogy ott ugye ez csak a kifelé megélése a dolognak, ami nekünk lejön, ő meg belül azt érzi meg, hogy valami nem önmaga, ugye az extrovertáltak szokták ezt mondani, nem lehetek önmagam, az introvertáltak meg nagyon elfáradnak abba, hogy senki nem szól, hát valakinek mégiscsak szólalni kéne, valakinek kezdeményezni kéne csapat dolgokat is, hogy lehet, hogy ez a megélés, vagy ez innen fakad.
Gyere. Persze, az lehet, hogyha az ember azt éli meg, hogy valamilyen oknál fogva kilóg abból a közegből, lehet, hogy ez van ennek abszolút a hátterében, nyilván ezen is érdemes elgondolkodni, és tényleg ebből a szempontból is érdemes megnézni, hogy azért most valaki nagyon introvertált, akkor tényleg ne egy ügyfélszolgálaton való értékesítés legyen az a pozíció, amit első körben meg fog pályázni, mert ezt nagyon sokszor megtapasztaltam, mert pont ügyfélszolgálatra nagyon-nagyon sokat interjúztattam annak idején, és hát még beszélni se nagyon szeret idegenekkel, akkor értelemszerűen egy back office-ra érdemes elmenni. És persze attól függetlenül, hogy valaki extrovertált, ebben ki lehet égni a folyamatos kapcsolódásban. Tehát, hogy azért ilyen is volt, aki azt mondta, hogy én most köszönöm szépen, szeretnék egy-két évet így átmenni back office-ra, és egy kicsit úgy rehabilitálni saját magamat, meg úgy újra visszakerülni a középpontomba.
És ugye most egy kicsit a COVID óta szerintem megnyíltak a határok a munkaterén is, tehát, hogy home office-ból lehet külföldre is dolgozni, nagyon sok munkakörnél látjuk ezt. Kell-e arra figyelnünk mondjuk introvertentként, hogy milyen nemzetiségekkel dolgozunk együtt mondjuk? Tehát van-e különbség? Mert ugye azt gondolnánk, hogy akár egy olasz, egy spanyol cégnél, vagy ha egy olyan kollégával kell együtt dolgozni, azért ő egy extrovertáltabb típus lesz. Tehát van-e ilyen különbség nemzetek között akár? És kell-e rá figyelnünk?
Biztos, hogy olyan különbség, tehát, hogy más-más, egy olaszos temperamentum, ahol mondjuk kevésbé tartják mondjuk akár a határidőket, kevésbé fontos az a fajta precizitás, tehát, hogyha bennünk ilyen igény van, akkor az nyilván frusztrációt fog kelteni, úgyhogy mindenféleképpen érdemes megnézni, igen. Biztos vannak olyan munkaterületek persze, ahol nagyon le vannak szabályozva a dolgok, abban jól tudja valaki magát érezni, de attól még a kollégákkal való kommunikáció lehet, hogy egy olyan szinten működik, amit meg soknak érzünk, vagy vagy úgy érezzük, hogy az hozzánk nem passzol. Egyrészt érdemes akár utána kérdezni ennek, hogy az, aki dolgozott már egy olyan multikulturális közegben, ahol különböző nemzetiségekkel dolgozott együtt, hogy nekik mik a tapasztalataik, hogy melyik nemzetiségre milyen jellemzők vannak, mert azért nagyon sokszor el lehet mondani, hogy milyen jellemzők vannak akár, és megnézni azt, hogy ennek mentén, hogy mi az, ami nekem testhez álló lehet. Aztán utána meg a puding próbálja az evést, tehát nagyon sokszor meg ez akkor derül ki, amikor az ember bekerül egy ilyen szituációba, hogy tényleg ez olyan, ami számomra megfelelő. Nyilván itt a nyeresség-veszteség mérleget is megnézem ilyenkor. Mi az, amit be tudok vállalni annak érdekében, hogy amit szeretnék, azt meg megkapjam, vagy elérjem. Úgyhogy ez megint egy ilyen komplex kérdés, azt gondolom.
Uh-huh. És van olyan speciális tréning, bármi képzés, amit mondjuk érdemes ahhoz elvégezni, hogy ezeket a mindennapban jobban boldoguljunk. Tehát akár mondjuk, hogy neked van egy nemetmondás tréninged. Én szerintem ez kapcsolódik kicsit ide, de akár egy önbizalom tréning, akár egy kommunikációs tréning, amik úgy azért segíthetnek egy introvertáltnak, hogy ne értsék őt félre, mert szerintem a probléma az általában ez, hogy semmi sem jó vagy rossz, se az extrovertált, se az introvertált nem önmagában jó vagy rossz, inkább ahogy a környezet erre reagál, ott lehetnek félreértések. Szóval a kérdés az, hogy mi az a tréning, amit mondjuk javasolnál, vagy javasoltál már introvertáltnak kifejezetten tréninget, hogy segítsd abban, hogy boldoguljon a környezetében.
Az érdekes, mert megint valahogy így nem érzem azt, hogy itt ilyen szintű különbséget kéne tenni, mert például lehet, hogy azt gondoljuk, hogy extrovertáltnak könnyebb nemet mondani, mint egy introvertáltnak, de ez abszolút nincs így. Tehát, hogy egy extrovertáltnak legalább annyira lehet ez nehéz, hogy nemet mondjon, akkor is, hogyha nem látszódik rajta, mert azt látjuk, mindig lelkes, mindig ott van, és azért csomó minden igent fog mondani, amire nem biztos, hogy szeretne igent mondani, pont azért, hogy ezeket az emberi kapcsolatokat, kapcsolódásokat mondjuk megőrizze. Szóval, hogy ez abszolút független ettől, de nyilvánvalóan bármilyen jellegű dologgal nehézségeink vannak, akkor azt így érdemes, amit talán érdemes kifejezetten introvertáltként munkahelyi közegben, hogy megtanuljam megmutatni magam, megtanuljak azért mégiscsak láthatóvá válni, mert ugye régen azért az volt, hogyha valaki jól végezte a munkáját, az elég volt. Ez most már nem elég. Tehát, hogy nem csak jól kell végeznem a munkámat, hanem ennek kell, hogy legyen, ez kell, hogy látszódjon mások számára is. Tehát nekem is volt olyan ismerősöm, aki irodavezetőként nagyon-nagyon sok feladatot végzett el, és csak folyamatosan kapta az újabb feladatokat, és mondta, hogy ez neki most már kezd nagyon sok lenni, de nem igazán tudja kommunikálni a felettesei felé ezt a dolgot, és mert hogy mit látnak a másik oldalon, hogy minden megoldódik. Minden el lett végezve, nem szólt egyszer, sem nem tettek ki a stop táblát, hogy bocsi, ez nekem így sok lesz. És akkor mondtam neki, hogy megint az jön, hogy azt gondoljuk, hogy majd nem tudom, akkor fel kell állnom a meetingen, és akkor mindenki előtt el kell mondanom, de nem biztos, hogy erről van szó. Azt javasoltam neki, hogy egy Excelbe vezesse azt, hogy milyen feladatai vannak, hogy egyszerűen látszódjon az a mennyiség, az a típusú feladat összetettség, amivel ő egyáltalán találkozik, meg foglalkozik, meg akár az is, hogy melyik mennyi időt igényel, mert akkor abból azért lehet látni, és nagyon sokszor van egyébként ez, hogy amikor egy ilyen táblázatot valaki elé leteszünk, akkor úgy meglepődnek a másik oldalon, hogy hűha, hát ezt nem is gondoltuk volna, hogy ennyi minden van, tényleg csak azt látjuk, hogy minden működik körülöttünk. Szóval ezt mindenféleképpen meg kell tanulni, hogy láthatóak legyünk, és meg tudjuk mutatni azt, hogy mi az, amit elvégeztünk, de hogy ez nem feltétlen szereplés kell, vagy olyan jellegű dolog kell, amit sokan gondolnak erről, de ugye pont például akár ami segíthet, hogy amíg mondjuk valaki, aki extrovertáltabb egy prezentációt sokkal lazábban megtart, vagy nem kell neki annyit készülni, lehet, hogy egy introvertáltnak érdemes például megtanulni azokat az alapdolgokat, amit akár ő is jobban tudja magát érezni egy adott szituációban, és hatékonyabb tud akár lenni egy ilyen helyzetben. Vagy ugye azért tartom nagyon fontosnak az állásinterjú tréninget is, mert hogy nagyon egyszerű, nagyon gyakorlatias, kézzelfogható dolgok vannak benne, és lehet, hogy ebbe viszont egy introvertáltnak egy kicsit több energiát kell belefektetnie, mert egy extrovertáltnak egy csomó minden jön automatikusan ösztönös szinten.
És az a jó, hogy igazából mindenre van tréning, ami egy-egy mikroterület, ahol éppen valakinek elakadása van, bértárgyalás, bármi olyan, ami hétköznapi szituáció. Most mondok egy extrém példát. Volt olyan megélésem, hogy az volt a kollégának a kritikája, a másik a szemben, hogy miért dolgozik fülessel. Tehát miért van bedugva a füle, mert akkor ő nem tud így beszélgetni. És ez egy komoly csapaton belüli konfliktust generált. Ezt is meg lehet tanulni, kezelni. Ugye ez gyakorlatilag egy konfliktus kezelés. Ezek, amik ilyen szituációkban gyakorolhatók, hiszen lehet mindenre egy kész válaszod. Azt hiszem, hogy ez fontos megjegyezni, és nem más milyenek akarjunk lenni, hanem meg ne akarjunk inkább az extrovertált felé elcsúszkálni folyton, hanem fogadjuk ezt el, és tanuljuk meg a szituációkat kezelni.
Igen, meg ugyanígy egy asszertivitás tréning is bárkinek abszolút hasznos lett, függetlenül attól, hogy ezen a spektrumon éppen hol helyezkedik el, mert ugyanúgy az, aki extrovertált, neki sem biztos, hogy annyira könnyű megfelelőképpen érvényesíteni saját magát, lehet, hogy ott mások a kihívások, mint mondjuk egy introvertáltabb típusnak, de hogy persze, hogyha az ember azt érzi, hogy valahol így vannak elakadások, akkor mindenféleképpen érdemes, és talán amit még így az introvertáltságnak a előnyére tudok írni, vagy amin érdemes így elgondolkodni, hogy talán introvertáltként, mivel pont ott van bennünk ez a velem valami baj van élmény, lehet, hogy egy picit talán még nyitottabbak is vagyunk akkor, hogyha valamilyen segítséget kapunk a fejlődésre, még lehet, hogy egy extrovertáltabb kevésbé tudja a kritikát mondjuk befogadni, vagy kevésbé hajlandó változtatni a visszajelzések mentén. Tehát, hogy én azt mondom, hogy talán van egy picit nagyobb nyitottság erre, vagy egy nagyobb hajlandóság itt ezekben fejlődni. Ez is lehet egy előnye akár annak, hogyha valaki introvertált, de azért tényleg ne ragadjunk bele ezekbe a sztereotípiákba, mert addig használjuk a sztereotípiákat, vagy ezeket az információkat, amíg azt érezzük, hogy megerősítenek minket. Onnantól kezdve, vagy azt érzem, hogy korlát lesz, onnantól kezdve ezeket érdemes elengedni, ezeket a korlátokat.
Nagyon köszönöm, Anikó, hogy elmondtad ezeket. Szerintem tudtunk adni egy kis megerősítést az introvertáltaknak, és azért ne feledjük el, hogy az extrovertáltakkal is minden rendben van. Aki nem érzi jól magát, vagy tényleg az a sztereotípia él a fejében, hogy neki introvertáltként nehezebb az élete, az kezdjen el foglalkozni vele, és ebből nagyon jól ki lehet húzni magunkat ebből a skatujából, amiben saját magunkat tesszük bele igazából sokszor. Úgyhogy köszönöm szépen!
Sziasztok! Köszönöm.